Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Csütörtök délután 3 van, igen, nem péntek 3, mint megszoktátok, akkor is lesz majd podcastunk, de most ez egy különleges helyzeteket és világokat élünk meg most több szempontból is, és most készítünk nektek egy különleges podcastot az új stúdiónkban. Ezt sokszor el fogom még mondani, mert köszönjük mindazoknak, akik támogatták azt, hogy létrejöjjön az új stúdiónk, és itt már a második adásunkat közvetítjük innét, és majd innét fogjuk közvetíteni a jövő héten a választási élővita műsorainkat is. De most más témáról fogunk beszélgetni Bodó Judittal. Üdvözöllek!
Szervusz, Gyöngyi! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Ő a mai podcastünk vendége, a Puskásban vagy te mestertanár, és mellette helytörténettel foglalkozol, és most a helytörténeti mi voltoddal fogunk beszélgetni, egy kicsit kitekintve az országos meg a nemzetközi szintre. Ugye ennek a podcast beszélgetésnek az a címe, hogy gyerekvonatok háborúk idején. És tulajdonképpen a téma, amiben belekezdünk, valami olyasmi, hogy mi minden történt a háború következményeként, vagy a háborúban elszegényedett országokba a szegénység következményeként, és milyen nemzetközi összefogások születtek arra, hogy ezeket a háború miatt és a szegénység miatt nehéz helyzetben lévő gyerekeket valahogy kiemeljék, egy másik világba vigyék, és ha egy évre, pár hónapra egy másik létet biztosítsanak nekik, annak az összes előnyével és hátrányával együtt. Úgyhogy Judit ezzel a témával foglalkozik. Akkor kezdjük azzal, hogy miért kezdted el ezt kutatni, és tulajdonképpen milyen nagyobb szakaszok vannak Magyarország történetében, vagy voltak, amikor gyerekek indultak vonatokkal más országokba azért, hogy jobb ennivalót kapjanak, vagy egy jobb életlehetőséget kapjanak.
A téma személyesen megérintett, aztán nem engedett el, egy olvasmány élménnyel indult, itt mutatnám ezt a bizonyos Petrics Kató féle könyvet, egy budai kislány levelei, aki Angliát járta meg, Bridgewaterbe volt, ő egy középosztálybeli kislány, aki még az első gyerekvonatos akcióban, tehát az 1920-tól 26-ig terjedő etapban volt gyermekvonatos, mert aztán ezek a történetek tovább folytatódtak, 1945 után is szükségessé váltak, és hát az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán is megindult a gyermekvonatok sokasága. Mi most az első szakaszról fogunk beszélgetni. Ez a kislány, aki egyébként egy rajzszakos tanárrá vált, és dokumentálta is a történeteit, ez még izgalmasabb, hiszen összevethetjük korabeli képeslapokkal, amit szintén az útról készített. Leveleket küldött a szülőknek, a szülők erre válaszoltak. Ez pedig azért izgalmas, mert egy kortörténetet látunk, hiszen a szülők pedig felvillantják a 20-as évek Budapestjét, a nélkülözéseket, a fekete piacot, a cserekereskedelmet, és amikor a kisöccse énekelgeti, hogy Horthy Miklós katonája vagyok. Szóval egy nagyon izgalmas időszakba léptünk be, és ez a kislány közel egy évet töltött kint. A kapcsolatok aztán megmaradtak a család között, és az unoka találta meg a padláson ezt a levelezést, és adta közre, és egyébként most a Budapesti Történeti Múzeumban az ezen a héten még tartó kiállításon is ott vannak Petrics Kató emlékei.
Honnét jött az ötlet annak idején, mert ugye akkor 1918-ban az első világháború után beszélhetünk az első vonatokról, hogy gyerekeket visznek egy másik országban, és próbálnak nekik jobb életkörülményeket biztosítani. Ki találta ki ezt az egészet?
Már a magyar gyerekek elindulása előtt osztrák és német gyerekek is voltak ezekben az országokban, és hát a nyugati közvélemény el se tudta képzelni, hogy a monarchia éléstárában ilyen szegénység van, viszont voltak vöröskeresztes akciók, illetve volt Budapesten egy missziós kórház, amelyet két hölgy, a holland miniszterelnök Abraham Kuyper két lánya vezetett, és ők rádöbbentek arra, hogy itt is kell a segítség. Vöröskeresztes akciókat is indítottak az Egyesült Államokból az árás szervezésében, és hát volt híradás arról, hogy Budapesten milyen viszonyokat látnak a gyerekkórházba, mennyit nélkülöznek a gyerekek.
Hogy csak a gyerekeket? Mert ugye mi, aki most nagyon erős családközpontú világban élünk, így 2022 környékén, nagyon nehezen tudjuk azt elképzelni, hogy mondjuk a gyerekeinket bármilyen körülmények között is egy-két-három évre elküldjük egy idegen országba, és azt mondjuk, hogy oda kell pici gyerekként, mert a nagyobbakat már küldjük tanulni. Tehát, hogy pici gyerekként kvázi kiveszik a családból, hogy jobb körülményeket biztosítsanak neki. És miért nem vittek ki családokat, vagy az már egészen más jogi és egyéb dolgokat vetett volna föl? Tehát miért a gyerekeket emelték így ki?
Szerintem én az egyszerűen a női érzékenység kapcsán magyarázom, ugye itt 60 ezer gyerek mozgatásáról volt szó, 28 ezeren mentek Hollandiába, 21 ezeren Belgiumba.
Jól hallom, 61 ezer gyereket vittek.
Most már így fogalmaznak, hogy több, mint 60 ezer.
Ez az első vonatok idején, gyerek vonatok idején, tehát
igen, tehát 1918-tól
20 környékétől?
Igen, 26-tal bezárólag. És a Svájcba körülbelül 10 ezer főnyi gyerek, Angliába csak egy gyerek csoport indult el 600 fővel, illetve még Svédországban egy minimális létszámú csoport. Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta gyerekdiplomácia volt. Mert hogy itt látnunk kell azt, hogy hát ezek közül, a felsorolt országok közül ellenséges államok, ahol elvileg harcolhattak monarchiabeli magyar katonák is, például azt mondom, hogy Belgium, azt mondom Anglia ebben az esetben. És a gyerekekkel meg lehet szólítani a felnőtteket. Ez így is történt egyébként, és például az angliai kislány útja kapcsán említeném azt meg, hogy milyen érdekes momentum volt, hogy ugye közben megtartottuk ott a nemzeti ünnepeinket, de nem vetett jó fényt a kislányra, amikor a magyar himnuszt szerették volna elénekelni, és ezt meg is írta a szülőknek, és a szülők egy ilyen csillapító levelet írtak a kislánynak, hogy meg kell értened, hogy hát mi ellenséges viszonyban voltunk egymással.
Tehát olyan országok, aki fogadták be, hát persze olyan országok többnyire, akikkel az első világháborúban mi csatába álltunk, utána a második világháborúban. Mi alapján választották ki ezt a nagyon sok gyereket?
Hát a legfőbb szempont az volt, hogy rászorult legyen. A rászorultság nyilván, most azt mondom, ő egy középosztálybeli kislány volt, de a középosztályt is ugyanúgy érintette a jegyrendszer, a fekete piac, a csempészés, ők is próbálták vagyontárgyaikat megjeleníteni ezen a piacon, tehát a középosztály is érintett volt, illetve még inkább többségében a mély szegénységből jött gyermekek, hiszen a korabeli szocióriportok, például Tábori Kornélnak, már a cím is igen izgalmas, egy halálra ítélt ország borzalma, egy olyan szociófotó gyűjtemény ebből a korból, amely rendkívül megrázó volt, és rámutatott arra, hogy itt a világháború új felkarolandó gyermekeket is hozott létre, tehát hadi árvákról beszélünk, teljes árvákról, esetleg valamilyen módon pszichésen beteg vagy rokkant gyerekekről, tehát az akció arra irányult, hogy mindenképpen egy előzetes vizsgálat alapján a gyermek egészséges legyen, de gyenge szervezetű természetesen lehetett. Az Országos Gyermekvédő Liga irányította ezt a folyamatot, és az ő orvosaik a Veselényi utcába vizsgálták meg a gyermekeket, és így küldték el, hiszen azzal is tisztában kell lennünk, hogy akkor is volt pandémia. 18-ban, ugye éppen Vasmár megyét is augusztusban elérte a spanyol nátha. járvány.
Igen, az utolsó legerősebb járvány, ami a COVID előtt volt, az a spanyol nátha járvány, amiben nagyon sokan haltak meg, akkor ezek szerint az 1920-as években már elindult, és mint tudjuk a 30-as évekig, tehát nagyon sokáig eltartott.
Igen, meg hát ott volt a tuberkulózis, a tüdőbaj, nyilván a lakhatási körülményeknek is ez egyfajta függvénye volt, ahonnan ezek a gyermekek érkeztek.
Tehát nem csak arról volt szó, hogy ők éheztek, és enni valójuk nem volt, hanem arról is volt szó, hogy olyan körülmények között laktak, éltek, ami miatt a szervezetük leromlott.
Igen, leromlott, legyengült, tehát rekreációra volt szükségük mindenképpen.
Ki pénzelte, ki adta erre a pénzt, hogy mondjuk ezeket a gyerekeket elszállítsák? Hogy szervezték meg? Hogy történt mindez? Küldtél nekem át egy kiállításról egy anyagot, és ott látszott, hogy az elején még ilyen kis normál vagonokba szállították a gyerekeket. Milyen furcsa. Ugye mi a vagonokban szállításról, meg embereket tömegével vonaton szállítanak, abszolút egy rossz élmény jön nekünk elő, mert mi jut eszünk be második világháború, ahol vagonokba szállították a zsidókat a koncentrációs táborokba. Ez pedig egy másik, ahol vagonokban szállították a gyerekeket, de egy időre a jobb élet reményébe máshova.
Igen, ezt nagyon érzékenyen és jól észrevetted. Kezdetben világháborúban használt katonákat szállító vagonokat használtak fel erre a célra, aztán ahogy beindult ez a gépezet, próbáltak mondjuk így gyerekbarát kialakításra törekedni, és a gyerekek szempontjait figyelembe véve lakálisabb elhelyezést biztosítani. Ahogy belépünk erre a kiállításra, mindjárt Budapesten ott vagyunk a keleti pályaudvaron, és mindjárt ott van egy vagonképe is, be is kukkanthatunk, tehát tényleg kezdetben kicsit mostó a körülmények jellemezték, bár jó ellátás, későbbiek folyamán azért komfortosabbá vált a gyermekeknek a szállítása.
Mennyi ideig tartott, míg ők kijutottak mondjuk Hollandiába vagy Belgiumba? Tehát azt gondolom, ez egy hetes
utazás, és előfordult, hogy utána még az illető ország, például Anglia esetében elrendelt egy karantént, és ott még egy ideig várakozni kellett. Mindezre a szülőket természetesen felkészítették, tehát hogy így engedjék el a legféltettebb kincseiket, tehát hogy ruházatban, amit leltárszerűen le is írtak a szülők számára, a gyerekek ezt az időszakot vészeljék át, és ott már azért a befogadó szülők mindjárt azzal kezdték, hogy kicserélték az egész ruhatárukat.
Kik fogadták be ezeket a gyerekeket, és még egy, mekkora volt a legkisebb, és mekkora volt a legnagyobb, akiket vittek ilyen útra?
Az olvasmány élményeim alapján 3-4 éves gyerekek is kikerültek, és körülbelül 16 éves korig kerültek be a csoportba, és próbáltak arra törekedni. Nagyon fontos szempontok a korabeli világban az, hogy vallási szempontból egyezzenek a befogadó szülőkkel. Tehát katolikus gyermeket katolikus szülőkhöz, protestáns szülőkhöz próbáltak irányítani, sőt, még arra is gondot fordítottak, hogy hasonló társadalmi helyzetből jött szülők legyenek a befogadó szülők, hogy ne legyen annyira aránytalan ez a gyermekek számára.
Ne legyen annyira erős az életmód.
Így van.
Hát egyébként is nehéz lehetett egy 3-4 éves gyereknek, az egyébként is felvet egy problémát, egy nagyobbnak már kevésbé, és akkor ezek szerint, ahogy mondtad, családok fogadták be őket, tehát ők családokhoz kerültek jobbára.
Igen, családokhoz, vagy gyerekes családokhoz, több gyerekkel, vagy gyerektelenekhez, de ezt tényleg pontosan, precízen próbálták kialakítani a gyerekek igényeinek megfelelően.
És hogy működött ez a maga a kinti rendszer? Mert azt mondod, hogy rögtön lecserélték a ruhájukat, tehát hogy...
Igen, kaptak egy új ruhatárat, lehet, hogy ennek megint voltak egészségügyi oka is, vagy tényleg nyilvánvaló, hogy a befogadó szülők érzékelték azt, hogy itt most tulajdonképpen ugye egy éves itt tartózkodás, többfajta évszak lesz, kirándulni megyünk, iskolába megyünk, tehát ennek megfelelően rendkívül gondoskodóak voltak ilyen tekintetben. Aztán itt van ez a nyelvi kérdés is, ugye a kommunikáció kérdése, de ez volt a legkisebb probléma, hogy úgy mondjam, hiszen egy ilyen korú gyerek, egy 4 éves, abszolút befogadó és gyorsan tanul nyelvet, tehát erre is törekedtek, hogy ez a kisgyerek próbáljon abból a nyelvi közegből leveleket írni, és ha megírta ezeket az idegen nyelvű leveleket, ugye elképzelhető, hogy a szülő vagy bírta a nyelvet, franciát, flamandot, vagy nem, akkor rendelkezésére álltak itthon olyan fordítók, akik lefordították nekik. A szülők pedig ugye próbálták a magyarság érzését erősíteni azért a gyerekekbe. Itt látott például Bíbó Istvánt.
Ez a kis picike?
Igen, aki szintén...
Nektek
szintén
is megmutatom.
Gyerekvonatos.
A nagy emberek is kicsik voltak valaha, igen, de nagyon aranyos, különösen a pöttyös sája, tehát.
Igen. Igen, egy nagyon helyes, kedves kisfiú képe, akinek az édesanyja rendszeresen Petőfi verseket küldött magyarul Bíbó Istvánnak, illetve a Toldiból idézeteket, és azért nyilván egy szülő próbálta a gyerekébe tartani a lelket, hogy tartson ki, mert aztán nem sokára hazajöhet, de általában ugye ezek a kapcsolatok folytatódtak, és a nevelőszülőkhöz nyári, téli szünetbe is kilátogattak.
Tehát, hogy visszamentek. Egyébként Bíbó Istvánnál ez tökéletesen sikerült, hogy maradjon meg magyarnak, mert ugye az egyik legnagyobb filozófus, politikai politikus is lett. Ugye azt mondják, hogy a 1956 idején ugye ő minisztere volt az új kormánynak, hogy már mindenki elhagyta. Mindenki elmenekült, igen, Budapestről, mert senki sem, igen, volt ott, ahol a minisztérium székelt, és egyedül Bíbó István ült ott, és még írta a jegyzeteit és a fontos dolgait. Hogy Bíbó István kitartott, és azt is megtudhatjuk innét, hogy 1911 8. hó 7-én született.
Igen. Vagy hát Karádi Katalin, úgy hirtelen eszembe jutott, és Svájcba volt kint, szintén mély szegénységből menekült oda, és nyilvánvalóan arra is kell gondolnunk, hogy ezek az utak egy lenyomatot képeztek abba a kisgyermekbe is, ha másban nem, akkor nyelvtudásban, szokásokban, hagyományokban, tehát egyfajta multikulturális közegbe kerültek, ahol alkalmazkodni is kellett.
Ugye mindenki, tehát aki Karádi Katalin életrajzot olvas, az tudja, hogy ő nagyon szegény családban született, egy nagyon pici lakásban laktak sok gyerekkel, és nem is a legjobb szülő, igen, rendelkezett, az mert az édesapja, igen, állítólag, igen, elég agresszív ember volt, és hát akkor, ha gondolkodunk rajta, hogy egy ilyen mély szegénységből jövő valaki hirtelen hogy válhat divává, és egy polgári kultúrát képviselő valakivé, akkor lehet, hogy mögötte ott vannak ezek a svájci évek is.
Igen, ezek az élmények, hogyne.
Amikor ő Svájcban volt több évig gyerekként.
Igen, igen. A személyes interjúk során is, amelyet ugye már csak másodgenerációsokkal tudtam beszélgetni, de ez is érdekes volt, hiszen egy másodgenerációs visszaemlékező az édesapa, édesanyja történetén keresztül talán egy kicsit kívülállóként jobban el tudta mondani azt, hogy ő miben látja, tehát hogy mit kapott ezen utak során az ő édesapja, édesanyja, mint ahogy tette ez dr. Bán Erzsébet is, édesapja Bán József a Nagy Lajos Gimnázium történelem tanára volt, és évtizedekig a francia kultúra bűvöletében élt. Ő Leipzigben, Belgiumban volt, és Jakobs atyánál szállásolták el, ott lett első áldozó is, tehát rendkívül sok korai élmény érte, vagy például legutóbbi interjú alanyaim, a Bárbíró testvérek, Bárbíró Mária és Éva, az ő édesanyjuk például nyelvtanár lett a Szent Gotthárdi Vörös Marti gimnáziumban, de vannak olyan osztrigás ételek, kagylós ételek, amiket például ott tanultak.
Mondtad, hogy a legutóbbi interjútban, ugye te ezeknek a gyerekvonatos történeteknek a helyi vonulatát kutatod, a Vas megyei vonulatát, és e kapcsán beszélsz másodgenerációsokkal, tehát azoknak a gyerekeivel, akik még ott kint voltak ezeken a gyerekvonatoknál, és innét írsz személyes történeteket, és személyes történetek alapján próbálod ezeket a dolgokat elmondani. És mondtad, hogy így bukkantál rá arra is, hogy bár nem a 18-20-as gyerekvonattal, de például Gessler Mária, aki egy nagyon, mondhatjuk azt, hogy világhírű keramikus, de egyébként Szombathely szülöttje és most is itt él, szintén egy ilyen gyerekvonattal ment ki annak idején hova is, de ő a 45 utániban.
46-ba ment 46. ki a Mária-Svágyba, és spontán beszélgetés során mondta el, és megbeszéltük, hogy ennek az emlékeit feltárjuk, megbeszéljük, mert nyilván ez az időszak is, tehát a II. Világháború utáni időszak is fontos lehetett az ő számára, illetve lehet, hogy ez valami lenyomatot is hagyott a művészi tevékenységében.
Meg hát, ha már embereket említettünk, itt mondtad műsor előtt, és akkor nekem is eszembe jutott, hogy igen, József Attila testvérével is szintén kín volt. Az első gyerekvonatok idején, 20 környékén?
1918-ban a 4. Károlyos gyereknyaraltatási akcióban vett részt, Abáziában. Hát ez az akció, ez nem igazán...
Előbb külön kell beszélnünk. Igen. Akkor ezt arról majd... Igen. Jó. Csak azt akartam ezt kapcsán, hogy még mielőtt elmegyünk ezekről a gyerekvonatokról. Amiről most beszélünk, ezek alapjává véve pozitív dolgok. Pozitívnak tűnik benne minden, de biztos nem így volt.
Nem.
Tehát, hogy nem minden gyerek viselte jól, nem minden szülő viselte jól, tehát akkor ennek az árnyoldalairól is, ha mondanál nekünk valamit. Azért 60 ezer gyereket kivinni Magyarországról pár éven belül egy másik országba, vagyis a fiatal generációdnak egy jelentős részét.
Színe jobbát, igen.
Így van, az mégiscsak érdekes dolog, és felvett kérdéseket.
Igen, fel is vetett, hiszen volt olyan befogadó szülő, aki gyerektelen volt, és szerette volna, ha kis magyar, ugye így hívták a gyermekeket, ott marad nála, és előfordultak, olvastam ilyen esetekről, hogy ez erőszakos módon történt, előfordult olyan, hogy megpróbálta a mondjuk fél árva gyermek még egyik szülőjével ezt leegyeztetni.
Lebótolni.
Igen, mondhatni. És akkor a szülő latolgatva a gyermek esélyeit volt úgy, hogy meghozta azt a nehéz döntést, ezt nehezen fogalmazom meg, és nehezen lehet árnyalni is, és lemondott a gyermekéről.
Egyébként ez olyan furcsa, egy picit kicsibe hasonlókat élünk át most, sokkal kicsibe tudom, de amikor a gyerekeink, akik elvégzik az iskoláikat, fogják magukat és elmennek nyugatra dolgozni, vagy fölpakolják az egész családjukat, kisgyerekestől, unokástól, mindenestől, és elmennek külföldre dolgozni. És egyrészt az van benned, hogy biztos megvan ennek az oka, sőt a magyarországi jelenlegi állapotokat látva úgy meg is érted, de ugyanakkor fáj a szíved, mert mi minden történik, egyrészt nincs a gyerek közeledbe, azaz fájdalmas, másrészt meg azt mondod, hogy egy jelentős értelmiségi réteg, egy jelentős, hogy is mondják, ez agyelszívás történik ezzel, és Magyarország értékeibe is kevesebb lesz ettől.
Igen, adat van erre egyébként, hogy a 60 ezer gyerekből körülbelül 10%, tehát egy 600 gyermek maradhatott kint, és készült a 80-as években, még velük készülhetett egy olyan film, ahol azok a vallomások félelmetesek voltak, hogy látták nyilván azt, hogy az ő sorsuk megváltozott, jobb lett, de ugyanakkor gyökértelenné váltak, és hát ezt nem pótolja szerintem semmi sem.
Szóval nagyon nehéz hosszú időre kiemelni, főleg egy gyereket a saját környezetéből, aztán belerakni egy másikba, attól még. Igen. Tehát ilyen szempontból valóban az tűnik szerencsésnek, amit eredetileg is elterveztek, hogy egy-két évig ott voltak, nyelvet tanultak, egy másik kultúrát láttak, megerősödtek, és mennyire fontos volt akkor, hogy jókat ettek, mert hát éheztek. És aztán utána hazamehettek.
Igen, meg hát ha megmaradtak ezek a kapcsolatok, amit ugye már azok a nemzedékek ápolnak, akik a gyerekük gyerekei, és érdeklődéssel fogadják ezt a családtörténetet, és kutatják, és ők is maguk szinte a téma kutatóivá válnak, mert fontos helyet kap ez a családtörténetbe, meg hát a kortörténetbe egy kis szelet, két alkot, és azért Knébel Miklósról se feledkezzünk meg, bocsánat, hogy kezdeményezem, de a Knébel család azon tagjáról van szó.
Ez egy szombathelyi család.
Igen, igen. Knébel fotográfusnak az unokája, édesapja Knébel Kornél ügyvéd, édesanyja Silhán Ilona. 1892-ben itt nem is messze tőlünk született a Kámon utca 34, most Szili János utca 40-ben, ezt egyébként dr. Melega Miklós kutatása derítette ki, és még itt végezte el a katolikus főgimnáziumba a középiskolai tanulmányait, olyan neves osztálytársa volt, mint Mindszenti József, akivel úgy gondolom egy baráti kapcsolat is kialakult, hiszen a 46-os periódusban Mindszenti felkérésére újból felveszi a gyermekvonatok ügyét és vonalát. A Pázmáneumban végzett, a teológia doktora lett, és Mészáros János érseki helynök hívására ment ki Hollandiába, ment ki Belgiumba, hogy meggyőzze az ottani befogadó szülőket arról, hogy a magyar gyerekeknek szüksége van erre a gyereknyaraltatásra. Természetesen egyházi kapcsolatait is felhasználta ehhez. Én úgy gondolom, egy nagyon modern, mai értelemben vett kommunikációhoz nagyon értő személyiség volt, aki minden egyes előadása kapcsán meg tudta mutatni akár a budapesti, akár a vidéki nyomorgó gyerekek helyzetét.
Ezek szerint akkor ez a kezdeményezés végül is Magyarországról indult ki?
Knébel Miklós a szervezésének azon szakaszába épült be, amikor a meggyőzés jött, tehát a kezdeményezés az az említett...
Vörös kereszt és kórházak részéről?
Igen, igen, illetve Flederus holland főkonzul is, aki a háborús időszakban itt tartózkodott Magyarországon, később a Hálás magyar néptől egy emléktáblát is kapott az Üllői úton. Ugye ez a hála, ez megint érdekes kérdés, mert hát Vilma királynőnek is nagyon hálásak voltunk, és most a kiállítás kapcsán ott van az a gyönyörű szép rótmiksa üvegablak, amit a Hálás magyar nép Vilma királynőnek adományozott. És Knébel volt az, aki tulajdonképpen 5,5 év alatt körülbelül 100 várost, községet látogatott meg, és a nyelvtudására építve, meggyőző képességére és missziós elhivatottságára hivatkozva győzte meg a befogadó szülőket.
Aha. Szóval volt nekünk Szombathelyen egy olyan kommunikátorunk, igen, egy több nyelven beszélő, kitűnő lobbistánk, aki még egy nemet célt is tűzött ki maga elé, aki meg tudta szervezni, hogy kik fogadják be ezeket a gyerekeket.
Igen. Utána pedig itt is meggyőzte a magyar szülőket, mert hogy a magyar szülőket is meg kellett arról győzni, hogy jó dolguk lesz ott a gyerekeknek. Tehát nagyon élénk kapcsolatban volt például a szombathelyi társadalommal is. Egy kicsit mi később kapcsolódtunk be Vasvár megye 1923-ba, főleg Belgiumba irányultak ezek az utak, és Knébelnek arra is volt ideje, hogy hazajöjjön, és Magyarországot is járja, és itt is meggyőzze a szülőket.
Ugye azt mondtuk, ebbe az 1918-tól 20 meddig tartott? 23-ig, 22-ig?
Vagy 26-ig, de 30-ba is tulajdonképpen még fogadtak gyermekeket, csak már nem az a szervezetmód. 26-ba ugye a 100. gyermekvonat, amiről egyébként a korabeli filmhíradó, ami a fönn található, akár az Arcanumban is, tehát ez is egy nagyon jó dolog, és segíti a kutatók munkáját, ezek a modern források, hogy 26-ban Bass József népjóléti miniszter úgy gondolta, hogy a magyar gyerekeket haza kell hívni, mert Magyarország, mert egy erős, független nemzet, aki képes arra, hogy a gyerekeinek jólétet biztosítson, és ugye hát közben az osztrákok is vízumkényszert vezettek be, tehát több ok vezetett oda, hogy 26-tól 30-ig már nem ilyen nemzetközi szervezet alapon, de még magánkezdeményezésből vagy meghívásokból azért még csak tartott a gyerekvonatok akció.
Csak azt akartam tisztázni, hogy akkor ettől a 2018-tól közel 1930-ig tartó a 1918-tól 20-tól 26-ig tartó időszakban, igen, főleg Belgium, Hollandia és Svájc volt a befogadó.
Svájc, így van, Anglia, Svédország.
Anglia, Svédország.
Tehát legtöbb gyermek Hollandiába látogatott el. 28 ezeren, 21 ezer körülbelül a Belgiumba kivitt gyermekek száma, 10 ezer a svájci, és akkor a többi maradék rész pedig a svédországi.
45 után, a második világháború után hova kerültek főleg a gyerekek? Ugyanezekbe az országokba, vagy máshova?
Például Dánia is belépett a képbe. Egyébként volt itt is dán út is, de nagyon minimális. Tehát Dánia, Svájc, Svédország, Franciaország.
És 56 után?
56 után is tulajdonképpen a Benelux országok irányába felé, tehát nyugatra indultak meg a gyerekvonatok.
Hát ezek a Benelux országok. Említettél egy másikat, amit én majdnem összekevertem, hogy IV. Károly is szervezett, de azok nem gyerekek vonatok voltak, hanem ha üdültetések, nemzetközi üdültetések?
Gyereknyaraltatások. Amit önkéntes alapból a IV. Károly féle pénzalap gyűjtött össze, 6,2 millió koronát, és IV. Károlynak ugye a szociális érzékenységét bizonyítja ez az akció. Arra gondolt szerintem ebbe az elég válságos 18-as évbe, a monarchiának egy olyan vesztes évébe, hogy a két alapnemzetet, Ausztriát és Magyarországot közelítse egymáshoz, hogy ők cseréljék ki gyermekeiket egymással, tehát az osztrák gyermekek jöjjenek hozzánk, a magyar gyerekek a jó alpokaljai ózondus levegőre kerüljenek, és tulajdonképpen így egymás jobb megismerése, egymáshoz közelítése. Én azt hiszem, hogy ez nagyon jó politikai fogás is volt, amellett, hogy rengeteg gyermek sorsát segítette, változtatta meg.
Akkor ez egy kicsit már hasonlított a mai cserediák kapcsolatokra, amikor különböző iskolák is szerveznek ilyeneket, nálunk is voltak. Így osztrák diák valamennyik, volt így Szlovéniából is nálunk valaki valameddig, és volt a nem Magyarországon élő magyar is, ugye a régi magyar lakta területekről, tehát ezek egy ilyen, ismerjük meg egymás mozgalom keretében történtek tulajdonképpen. A világ azóta azért nagyon sokat változott, és azoknak az embereknek, meg gyerekeknek is a mennyisége, akik otthontalanok maradnak, vagy nehéz helyzetbe kerülnek, és nem is csak Európáról beszélek, ugye nagyon sok gyerek és felnőtt jött hozzánk bevándorlóként az utóbbi időben, vagy most itt van az ukrán háború, amikor szintén sokan vannak. Mit gondolsz, hogy ezek az olyan idillikus, minden nehézség ellenére, meg hogy ott voltak problémák, olyan idillikusnak tűnő megoldási dolgok, most mennyire működhetnek, vagy működnek, vagy Az emberek száma, ide érkező emberek száma tette az, hogy most egy kicsit másképp gondolkodunk ezekről a dolgokról, és nagyon nem érzi az ember, hogy olyan nagyon befogadó, szerető, befogadó ország lennénk. Vagy mi történt az emberek gondolkodásával?
Azért kiemelném ezt a 18-as példát, amikor 2833 osztrák gyereket mi befogadtunk, mert ez abban a helyzetben, amikor egyébként menekültek áradata jött 1916-tól például Erdélyből, és őket is fogadtuk, és itt is maradt 240 család 1922-ben, akiknek lakást kellett adni. Aztán ott volt a spanyolnáta, itt volt az árvízveszély németújvári járásban, és ez a Vasvár megye, ezek a vasi magyarok, hajlandók voltak arra, hogy igaz, egy kicsit háborús gasztronómiával, de vendégül lássák az osztrák gyermekeket, és talán egy kicsit próbáltak a jegyrendszer mellett és ellenére még jobb körülményeket teremteni nekik. Tehát ez a szociális érzékenység abszolút megnyilvánult ebbe az akcióba, hiszen a cserkészektől a nőegyleten keresztül a polgármesterig egy olyan szervezett akció bontakozott ki, és hát a monarchiának a közigazgatási szervezet az még mindig működött, tehát annak a segítségével, hogy a megye tulajdonképpen az erején felül fogadta ezeket a kis osztrák vendégeket, és most tényleg nekem is az analógia eszembe jutott, hogy ilyen valahol Európában helyzet, hogy a gyerekek megjelentek Európa országútjain, egy ukrán kisfiú egyedül utazott Szlovákiába. Igen, talán én úgy gondolom, hogy Ferenc pápa gondolata legkifejezőbb erre vonatkozólag, hogy ne háborúzzanak a felek, mert akkor ilyen reményt vesztett gyermekek fognak Európa országútjain kóborolni.
Mit gondolsz, lehetséges még ilyen szervezett dolog, vagy ez egy elmúlt időszak megoldása, amikor azt mondták, hogy nehéz helyzetben lévő országokból hozunk át gyerekeket a jobb helyzetben lévő országokba, és próbáljuk őket egy kicsit segíteni, vagy jobb, legalább feltáplálni, és egy másik világot megmutatni nekik. Tehát, hogy ez az egész idejét vesztette, már nem ebbe a világba való, vagy, mert hát azért 56 volt ugye az utolsó, és ahogy látjuk, azért történnek dolgok mostanában a világon, ha nem is nálunk, vagy lehetségesek még ilyenek. Hogy lesznek még ilyenek?
Úgy gondolom, hogy aktualitását sajnos nem veszítette el a gyermeknyaraltatás, és a társadalom, maguk például a gyerekek is, amikor egy-egy ilyen akció során én látom, hogy a saját játékaikat adják oda a másik gyereknek, ugyanez az érzékenység szerintem megvan a felnőttek részéről is, csak rá kell mutatnunk, meg kell mutatnunk, hogy ők honnan jönnek, és összehasonlítva a mi helyzetünkkel, úgy gondolom, hogy az emberek megnyitják a szívüket.
Hogy legyen, és még valami eszembe jutott, ha már annyi gyereknyaraltatást említetted, te iskolába tanítasz, bár nagyobb gyerekeket. Mi van azzal az üdülőrendszerrel, és azokkal, tehát annak idején, amikor az én gyerekeim még diákok voltak, meg én is, akkor nagyon sok gyerek mehetett nyaralni, mert megvolt ez a gyereküdülő hálózat, megyének, városnak, és mentek. Aztán az belekerült valami államosítási nagy kalapba, hogy majd az állam fogja működtetni, és működhetnek ezek. Emlékszel, így került a Balaton-Berényi üdülő is, ami a Vasmegyeiek egyik kedvenc nyaralóhelye volt. Először az állami nagy üdültetési csomagba, de azt tudjuk, hogy most már kivették belőle, és eladták valakinek. De működnek ezek, ezek az állami üdültető helyek, ahova bevonták ezeket a régi gyereküdülőket? Tudsz erről valamit?
Balaton-Berényben lebontották, úgy tudom, az épületeket, egy részét legalábbis, és hát nyilván, hogy sajnáljuk ezeket a lehetőségeket, amik esetleg nemzetközi üdültetésre is alkalmat adnának.
Illetve hát azért Magyarországon is van mostanában jó néhány nehéz sorsban lévő gyerek, akit azért el lehetne, tehát akinek sokat jelentene az az egy-két hét, amit legalább a Balatonparton tölthetne, ha nem is Svájcban, meg Hollandiában. Vagy ezt te se tudod, hogy ezzel, ennek utána kell nézni. Hogy hívták ezeket? Erzsébet táborok talán?
Igen.
Emlékszel,
igen,
és mostanában nem nagyon lehet hallani róluk, illetve ugye ami a mi részünk, tudjuk, hogy ez az üdülő elveszett a privatizás, újabb privatizációs hullámos csatába. Tehát nem. De akkor te se tudod.
Nem hallottam róla mostanság.
Igen, hát akkor itt valami kis hiba lehetett a dologba. De ez egy másik téma volt. Így a műsoridőnk vége felé mi az, amit esetleg még úgy gondolsz, hogy el kell erről mondani? Illetve milyen kutatási irány felé indulsz te most? Én tudom, hogy írtál egy tanulmányt erről az első világháborús utáni gyerekvonatokról.
Igen.
A Vasmegyei vonatkozásról. És akkor mi felé mész most?
Most jelenik majd meg a negyedik Károlyféle gyereknyaraltatási akció, amiből pár részletet itt kiragadtam, tehát egyrészt a tengerparti nyaralás elmaradt lehetőségét, illetve a Vasvármegyei fogadtatását az osztrák gyermekeknek, ez egy nagyon izgalmas téma.
Egyszer végre fordítva történtek a dolgok. Mi az osztrák gyerekek jöttek ide hozzánk, hogy megetessük őket, megitassuk őket, feltápláljuk őket.
És meghallgattuk
egymást. Hányban is volt ez?
1918-ban.
Igen.
És azért is izgalmas a téma, mert pont egybeesik egy másik kutatásommal, ami a dédapám iparos történeti emléke. Ő a helybeli ipartestületnek volt az elnöke, illetve a dunántúli húsiparosoknak elnöke is, és amellett egy vállalkozást hozott létre, illetve a Városi Képviselőtestületnek is egy nagyon aktív tagja volt, felszólalásaiból, főleg az érdekvédelemre törekedve. Ezt mindenképpen szeretném egyrészt családtörténeti, másrészt ipartörténeti vonatkozásban is megírni, meg hát én egy úgynevezett ipari klasszikus iskolába tanítok, és tényleg szeretnék egy
ugye
olyan...
Ugye a Puskás?
Igen,
avagy a Puskás. Régen a műm, avagy régen a 405-ös műm.
Hozzáteszem, nagyon büszke vagyok, hiszen nekem is vannak pályázatíró tanítványaim, akik, ha nem is lesznek történelemtalálók, de mérnökként biztos, hogy egy jó projektet, hivatkozást meg tudnak írni. Tehát szeretnék egy olyan példát mutatni, egy olyan iparos példáját, aki politikában, érdekvédelemben elöljárt, és a saját szakmáját is magas szinten üzte, és kellenek az ilyen példák, úgy érzem.
Hát én gratulálok neked ehhez is, meg ahhoz is, hogy te tényleg egy ipari iskolába tanítasz.
Imádom.
Mert sokan azt gondolják, hogy hát az ipari iskolába tanítani, hát az... Pedig szerintem az utolsó lehetőségek egyike, hogy a fiataloknak adjál valamit, amivel úgy léphetnek ki az életbe. Egyszer, mikor még azt gondoltam, hogy magyar tanár leszek, volt egy ilyen elképzelésem, hogy csak is ilyen szakmunkás, most nem tudom, hogy hívják, de régen szakmunkás képzőnek hívták, csak is oda fogok menni tanítani, mert úgy gondolom, hogy azoknak különösen szükség van rájuk, és hogy velük szót érteni, és velük magyar nyelvről és irodalomról beszélgetni, az egy küldetés tudat lehet. Tehát ez nem valósult meg. Így most veletek beszélgetek, de
rendkívül érzékeny gyermekek, és a kiállításoknál is, tehát ha ők meglátják, hogy valamit gyűjtünk, akkor következő nap már elhozzák a dédpapa első világháborús fotóit a frontokról. Tehát ha felkelted az érdeklődésüket a saját család történetük, mikrotörténetük iránt, akkor nyert ügyed van, mert akkor az országos, a makrotörténet is menni fog nekik.
Hát köszönöm, mi meg vigyázunk gyerekeinkre, és sokféle módszert ki lehet arra találni, hogy a nehéz helyzetben kerülő gyerekeket, meg az Európában most eltévedt két bolyongó gyerekeket valaki felkarolja, összeszedje és segítse. Anélkül, hogy elvenni az identitását, ugye? Mert mit mondtunk, az volt a legjobb, hogyha pár év után hazajöhettek és újra magyarok lehettek, azokkal a tapasztalatokkal, kapcsolatrendszerekkel, meg tudással, amit összeszedtek ezekbe a nyugati országokba.
Én is köszönöm ezt az izgalmas, pörgős beszélgetést, és ha valakinek van gyereknyaraltatási, családi emléke, akkor remélem felkeltettem az érdeklődését, nekünk és tudjuk keresni egymást.
Nekünk is írhat Juditnak, továbbítjuk. Köszönjük nektek a figyelmet, ez volt a Nyugat csütörtöki rendkívüli podcastje a gyerekvonatokról, hogy lehet gyerekeket veszélyes és nehéz időkben is felkarolni és támogatni. És pénteken fogunk jelentkezni a szokásos podcastünkkel. Ezt a beszélgetést a YouTube-on visszahallgathatjátok egészbe, és láthatjátok majd a Nyugat oldalát is. Ja, és ha szeretnétek még több ilyen beszélgetést hallgatni, akkor természetesen támogassatok minket. Köszönöm a figyelmeteket, és Juditnak is köszönöm. Sziasztok!
Viszlát.
Roznád Gyöngyit hallottátok.